Azért, ha a fiú megszabadít titeket, valósággal szabadok lesztek. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A 125. Zsoltár első versét énekeljük fennállva, akik bíznak az Úristenben. Hallgassuk meg, miképpen szerezte az Úr Jézus Krisztus a keresztség sákramentumát, ahogy azt Máté evangéliumának 28. részében olvassuk. Jézus hozzájuk lépett és így szólt, nekem adatott minden hatalom menjen és földön, menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és Szentléleknek nevében, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek, és íme én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. A 329. második versét énekeljük. Verset hallgassunk meg, a Máté 19-ből Jézus mondja, engedjétek és ne akadályozzátok, hogy hozzám jöjjenek a kisgyermekek, mert ilyeneké a mennyek országa. Foglaljuk el a helyünket. Kedves szülő, keresztülő, kedves gyülekezet, elolvastam a keresztelői parancsot, és egy igét, ahol Jézus a gyermekekről szól, a kettőt együtt kell látni, a missziói parancsot, hogy menjetek el, tegyetek tanítványokká minden népeket, és közben figyelni kell a nagy missziózásban arra, hogy mi van a gyerekekkel, hiszen ők a jövendő, mert a felnőttektől függenek a gyermekek, amíg önállóan nem gondolkodnak, amíg nem döntésképesek, addig a gyermek abban részesül, amit a szülő képvisel. Azt gondolja, amit a szülei gondolnak, mert a gyermek családban él, és ha a szülő rendben van, rend van a lelkükben, akkor a gyermek fejében, szívében is rend lesz. Tehát nagyon egy egyszerű rendje a keresztségen keresztül annak, amit mi most szeretnénk röviden elmondani. Az első lépés az, hogy tisztázzuk, hogy miért keresztelünk gyermeket. Nem bonyolítom. Nyilván, ha megkérdezem a családtól, hagyományból apám is így csinálta, nagyapám is így csinálta. Ez nagyon helyes, mert automatikusan nem is gondol arra, hogy nem kereszteljük meg a gyermeket, de azért tehát a mintákat követjük, és ő is követni fogja, de érdemes azért megnéznünk, hogy mit is mond a Heidelbergi KT erről. Azt mondja a gyermekekről, hogy ők is beletartoznak Isten szövetségébe. Az írás, a keresztény egyház is családba gondolkodik. Isten ígéretei mindig a közösségnek adódnak, az egész közösségnek, felnőttnek és gyermeknek egyaránt. Gyertek csak előre nyugodtan. Azt mondja Péter pünköstkor, néktek lett az ígéret és a ti gyermekeiteknek. De Szentlélek Isten munkálkodott a gyermekben már születése előtt, énekeltük, nem éltem még a földszínén, de értem, megszülettél. És ez nyilván azt is jelenti, hogy Jézus Krisztus érette is meghalt. Nem csak akkor már majd felnőtt lesz, és hisszük azt, hogy nem marad ez puszta tudás, hanem rá fogja építeni az életét. Ezért mondja a KT, a gyermekeket is úgymond be kell avatni a keresztség által a keresztény egyházba. Végtelenül fontos az ő azonosság tudatának, identitásának, hogy gyermekkora óta tudja, hogy ide tartozom. És ez az oda tartozás nem formális, azt mondja másrészt a KT, hogy meg kell különböztetni őket. Mai fülnek ez furcsa, hogy a hitetlenek gyermekeitől meg kell különböztetni, és most ne a elkóborolt pogány reformátusokra tessék gondolni, hanem amik azt a 16. században leírják, akkor ott áll egy másik vallás képviselője a kapuk alatt, és milyen különös. Ma is nagyon fontos ez az identitás tudat, mert itt áll egy másik vallás a kapuk alatt, de ebben nem akarok belemélyedni, az identitás tudatom, az, hogy én ki vagyok, hova tartozom, ez sorskérdés lesz, ez nemzeti sorskérdés is lesz, persze elsősorban üdvösség kérdés. És én azt gondolom, hogy most erre itt van az a lehetőség, hogy átgondoljuk mindezt, felelősen végig gondoljuk a gyermek életét, neveltetését, hál' Istennek már egy első kiadás már ott van az iskolánkban, várjuk a másodikat is, ugye? Akkor megígérik, hogy nevelik és neveltetik, akkor ebben mi is beleszállunk. Most ez így legyen és így lehessen, hallgassuk meg a szülő, keresztülő fogadalomtételét, kérném szépen, hogy fáradjanak ide ki. Úgy, és egy másodperc alatt meg vagyunk. Megkérdezem tehát először is azt, hogy akarják-e, hogy ez a kisgyermek a keresztség sákramentuma által református keresztény anyaszentegyházunkba befogadtassék, feleljék, akarjuk. Ígérik-e, fogadják-e, hogy úgy nevelik és neveltetik, hogy majd ő maga tesz fogadást az ő hitéről Isten és ember előtt a konfirmációban, feleljék, ígérjük és fogadjuk. Hallotta Isten, hallotta ember ezt a szent fogadalomtételt, most megvalljuk a keresztény hitünket, elmondva minden keresztények hitvallását, az apostoli hitvallást eképpen, Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadta halottak közül. Fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Most pedig meghajtjuk a fejünket háladó imádságban eképpen. Mennyei édesatyánk az Úr Jézus Krisztusban, megköszönjük néked azt, hogy te teremtő Isten vagy, megköszönjük néked ezt az életet, és köszönjük azt, hogy egészséges, köszönjük, hogy megőrizted őt is, és az édesanyját is. Tudjuk azt, hogy megváltó Isten is vagy, és most elédbe visszük ennek a gyermeknek az életét, jövendőjét és üdvösségét. Kérünk, hogy könyörülj rajta és mindnyájunkkal, szent lelked által. És gondviselő Isten is vagy, őrizd meg őt, növeld őt, hogy kibontakozhasson, lehessen előtted örömre, lehessen szüleinek, keresztüleinek örömére, és lehessen a te üdvözült seregednek a tagja. Amen. Bence, én tégedet keresztellek az Atyának, Fiúnak és Szentlélek Istennek nevében. A mindenható Isten áldja és őrizze meg ezt az életet, adjon neki testben és lélekben való növekedést, lehessen szüleinek, keresztüleinek örömére, anyaszentségnyájának, felnőtt élőhitű tagja, és ekkor részese az örök üdvösségnek. Amen. Most kérem, hogy tessenek meg szépen, foglaljuk el a helyünket, nyugodtan menjenek föl, és a gyülekezet énekeként a 470. dicséretünket énekeljük. A 470. dicséret pedig így kezdődik, hogy Úr Jézus, nézz le rám!
Telíts az út ilyen.
szorít, légy megváltom velem. Úr Jézus, nézd le rám, ha elvonul az ár, te szent erőt derítsen, és az a mi segítségünk, vasárnapi ünnepszentelésünk jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Szeretteim, hallgassuk meg Isten igéjét, amint ez megiratott a mi számunkra, János evangéliuma 5. részének első 15 versében, az igét ülve hallgassuk.
Ezek után ünnepük volt a zsidóknak, és fölment Jézus Jeruzsálembe. Jeruzsálemben a Jukapunál van egy medence, amelyet héberül Betesdának neveznek. Ennek 5 oszlopcsarnoka van. A betegek, vakok, sánták, sorvadásosak tömege feküdt ezekben, és várták a víz megmozdulását. Mert az Úr angyala időnként leszállt a medencére, és fölkavarta a vizet. Aki elsőnek lépett bele a víz fölkavarása után, egészséges lett, bármilyen betegségben is szenvedett. Volt ott egy ember, aki 38 éve szenvedett betegségében. Amikor látta Jézus, hogy ott fekszik, és megtudta, hogy már milyen hosszú ideje, megkérdezte tőle: akarsz-e meggyógyulni? A beteg így válaszolt neki: Uram, nincs emberem, hogy amint felkavarodik a víz, beemeljen a medencébe, amíg én megyek, más lép be előttem. Jézus azt mondta neki: kelj föl, vedd az ágyadat, és járj. És azonnal egészséges lett ez az ember, fölvette az ágyát, és járt. Aznap pedig szombat volt. A zsidók ekkor így szóltak a meggyógyított emberhez: szombat van, nem szabad fölvenned az ágyadat. Ő így válaszolt nekik: aki meggyógyított, az mondta nekem, vedd az ágyadat és járj. Megkérdezték tőle: ki az az ember, aki azt mondta neked, vedd föl és járj? De a meggyógyított ember nem tudta, hogy ki az, mert Jézus félrehúzódott az ott tartózkodó sokaság miatt. Ezek után találkozott vele Jézus a templomban, és ezt mondta neki: íme meggyógyultál, többé ne vétkezz, hogy valami rosszabb ne történjék veled. Elment ez az ember, és megmondta a zsidóknak, hogy Jézus az, aki meggyógyította.
Isten tegye áldottá az ő igéje szívünkbe fogadását, gyertek, csendesedjünk el. Urunk Istenünk, nem is gondolunk bele sokszor arra, hogy milyen nagy dolog, hogy tudunk járni, hogy el tudtunk ide jönni, hogy nem szorulunk arra, hogy valaki fölemeljen és vigyen. De nem szoktunk érte hálát adni. És most hagyj könyörögjünk azért, hogy mindenek előtt hálát tudjunk adni az életünkért, családunkért, azért, hogy van hol lakunk, hogy van mit ennünk, hogy vannak, akik szeretettel vesznek bennünket körül, hogy egyszer ne legyen olyan természetes, amikor százak, ezrek, milliók lassan milliárdok vannak, akiknek mindez nem jut. De most arra kérünk téged, hogy kegyelmezz nekünk, bárhonnan is jöttünk, bármilyen lélekkel is, bármit hordozunk magunkban, és a te igéd szólaljon meg, a te szent lelked által, és tapasztaljuk meg azt, hogy te könyörülő Isten vagy, akinek nagyon fontos legyen egyenként és személyesen is a mi helyzetünk, a mi lelki állapotunk, a mi üdvösségünk. Így kérünk most a te szent lelked munkájáért. Hallgass meg a mi imádságunkat. Amen. Foglaljuk el a helyünket, és kérnék szépen gyermekeket. Gyere, főnök, gyere, már mindig megrémülök, hogy már nincs is gyerek a templomban. Jó, de erre is gyertek, gyertek ide. Gyere, jó, ide, gyere, gyere. Aha, integettél neki? Aha, helyes kislány, az ide a kezed, úgy. Jó, így is jók vagyunk. Fogd meg csak a kezét itt a szélen, főnök, úgy, és akkor most hangosan köszönünk, áldás, békesség.
Áldás, békesség.
Most le kell tenni a kezemet, mert valamit akarok nektek mutatni, amit a Hugon felszámolandó könyvtárából kérdés nélkül elvittem. Ezt tudjuk könyvet eltulajdonítani, nem bűn, csak ha nekem nem hozzák vissza. Ez azért olyan fontos, mert ez egy idős hölgynek a Bibliája, úgy hívják, hogy Balla Rebeka. Hát más néven Rebeka testvér, aki valamikor a 50-es években meghalt már, ő egy úgynevezett diakonissa volt. Ki hallotta ezt a kifejezést? Azt, hogy diakóni, azt tudjátok mi? Azt megmondom, azt úgy hívják, hogy szeretett szolgálat. És a diakonissa az, aki ezt beöltözve, fején ilyen helyes kis fityulával, ezt főállásba és éjjel-nappal hivatásszerűen végzi. Katolikusoknál úgy hívják, hogy apácák. A reformátusoknál meg nem apácának mondjuk, hanem diakonisszának. Hát ez valamikor volt Magyarországon, háború után megszüntették. Hát egy ilyen híres diakonissa volt, Molnár Mária, ugye, aki kiment a pápuák közé, 1943-ban mártír lett, a japánok kivégezték, csak most életre maradjon. És az egyik ilyen testvér, aki nagyon szorosan ismerte Molnár Máriát is, az én keresztanyám volt, az Erzsébet testvér. Az Erzsébet testvérnek volt a barátnője és kolléginája, a Rebeka testvér. Na most ezt, hogy milyen volt egy diakonisz, hát ezt mondanám, hogy beton volt, tehát nem gyenge nátszálak voltak a diakonisz, mert betonok voltak. Miért voltak ilyen betonok? Figyelj, itt van, hát ott szépen mártogatós tollal. 1938. október 17-én kezdtem olvasni 7-szer az Ószövetséget, 8-szor az Új Szövetséget. Ugrunk, mert itt 3 évenként van. 1945. március 1-én kezdtem olvasni 10-szer az Ótestamentumot, 11-szer az Új Szövetséget. Tehát olvasták a Bibliájukat. 48. 8. 5-én kezdtem olvasni 12-szer az Ótestamentumot és 14-szer az Új Testamentumot. Hát az én keresztanyám is így olvasta, az mindent tudott, és mindig lebuktatta nálunk a papokat, hogy valamit elvettek, annál fölismerte, hogy ez honnan van, kifélik át. De nem ez az érdekes, hogy ezek felvidéken voltak. Mi az a felvidék? Hol van? A Szlovákiában van. Ott volt az Árvaház, Komáromba, Kiskoszályba, ott voltak a diakonisszák, gyerekeket neveltek, misszióztak, és ugye, ami nekem nagyon fontos, ugye, ír mindent, és egy szívfacsaró beírás. 1947. május 5-én jöttünk át édes magyar hazánkba, édes jó atyám, könyörülj meg szent fiadért ezen a népen akaratod szerint. 1947-ben felvidékről elzavarták a magyarokat, elvették a házaikat, és átjöttek Magyarországra. Az én szüleim is, meg az én keresztanyám is, de ő ettől nem omlott össze, mert addigra már legalább 20-szor elolvasta a Bibliát. Itt az dokumentum, látod, milyen szép felírt? Olvasható, ugye? Na, akkor el tudom képzelni, hogy írtok ma, igaz? Ugye milyen szép? Na, hát én csak azt akarom mondani, hogy nem csak azért értékes ez a Biblia, mert ez egy Biblia, hanem visszatükrözi egy hívő asszonynak az életét, fantasztikus erejét és hitét és reménységét. Úgyhogy jól meg fogom őrizni ezt a Bibliát, és remélem, hogy nektek is lesz ilyen beírt Biblia kezeteket. Önök, add itt a kezed. És na most köszönjünk egy nagyot. Áldás, békesség!
Áldás, békesség!
Köszönöm, menjetek akkor szépen. Mi pedig az igehirdetésre készülve a 177. dicséretet énekeljük. Istennek igéjét olvasom, a felolvasott ige szakasz folytatva, a János evangélium 5. része, azt mondja, hogy a zsidók ezért üldözni kezdték Jézust, mert szombaton tette ezt. Jézus így szólt hozzájuk, az én atyám mindez idáig munkálkodik, én is munkálkodom. Ezért azután még jobban meg akarták ölni, mert nem csak megtörte a szombatot, hanem saját atyának is nevezte Istent, és így egyenlővé tette magát az Istennel. Foglaljuk el a helyünket. Kedves testvérek, ugye egy személyes élménnyel kezdem, hogy elég sok bajom volt tegnap, mert az egyetlen olvasó szemüvegem elvesztettem, amivel olvasni tudok, ugye, és hát ez aztán rengeteg problémát okoz. Hát mindenféle ilyen olcsó kis olvasó szemüvegek azért voltak, tehát meg lehetett oldani a kérdést, de miközben ezen nyüglődtem, és váltogattam a szemüvegeket, ez csak megkezdett világosodni előttem, hogy már jó néhányszor hallottam a 38 éve beteg történetét, prédikáltam is róla néhányszor, és különböző szemüvegek voltak rajtam. Ami azt jelenti, hogy ne legyen ez képzavar, hogy azon keresztül szemléltem a történetet. Ugye mire gondolok? Általában tulajdonképpen magától is értetődik az, hogy ez a 38 éve beteg ember a gyógyvíz közelébe abszolút segítségre szorul, a panasza is egyértelmű, Uram, nincs emberem, tehát ez a diakónia szemüvegén keresztül nézendő ez a történet. És talán azzal is kell szemlélnünk, de legalábbis az elején, mert ugye jó happy endes prédikációk szoktak születni, és hát végül is meggyógyult ez az ember, járni kezdett, csoda történt vele, és új életet kezdhetett. Valójában ugye egy kicsit ünnefrontonak kell lennem, ez egy szomorú történet. Tehát azt mondom, hogy először felvesszük azért ezt a szempontot, amelyiken a diakónia felirat van, és valóban ott van egy ember, akinek rettenetes a sorsa, rettenetes sors jutott neki, nem tudom, hogy fejezzem ki, ugye a mai ember kicsit cinikusan azt mondja, hogy ez dobta a gép. Hát akkor nem volt még ilyen gép, ugye, de azt hiszem, hogy volt már papagáj, ami kihúzta. Lehet, hogy azt mondta, hogy ezt húzta ki a papagáj, ugye, a szerencse cédulát. Minden esetre valószínű, hogy már gyerekkora óta ilyen beteg, és lassan elmondhat, tehát 38 év az ókorban, az sok idő volt, hogy lejár ez a nyomorúságos élet is. És hát mi jutott neki? Talán gyerekkorában az édesanyja babusgatta, ugye beteg volt, az volt az összes szeretett élménye, mert ebben a kemény világban az apja az ugye rá se nézett, ez a bűneik foglalata volt, ugye, a sérült gyermek. És onnantól kezdve ott fekszik egy gyékényen. Jézus az ünnepre felmegy templomba, általában ünnep alatt az evangélium, mikor csak ennyi van, nem jegyzi meg, hogy húsvét vagy hasonló, akkor az őszi nagy utolsó ünnep volt a begyűjtés, nem az aratás, nem a kenyér, hanem az, akkor a színes leveleknek az ünnepének is mondták már, és ebben egyben hozzánk csatoltak mindig egy üdvösség történeti, szabadítás történeti ünnepet is. Ez a pusztai vándorlásnak, a szabadításnak az ünnepe is volt, és ilyenkor építettek ilyen sátrakat, lombsátrakat, és egyébként a 7 évenkénti úgynevezett szövetség megújításnak is az ünnepe. Tehát ez egy csomag volt ez az ünnep, és ugye több napig is tartott. És itt talán mindjárt be is ugorhat, hogy hány évig volt beteg ez az ember, 38. És ha nagyon dátumszerűen megyünk a Biblia után, a pusztai vándorlás is 38 évig tartott. Tehát azért itt van egy kis találkozás, ami meg tudja mozgatni a bibliai fantáziánkat, hogy eljött a szabadulásnak az ideje, ő ezt még nem tudja. És most történik valami. Ugye Betesda tavát, azt is már kiásták a régészek, észak felé van a régi Jeruzsálem, ez egy medence volt igazából, amiben volt valami természetes forrás, időnként fölbúzogott, és hát igazából, amit János leír, azért az a néphit, hogy akkor kell vele menni, és akkor meg fogunk gyógyulni. Jézus nem izgatja ezt különösképpen. Tehát minden esetre nem érdektelen ez, mert a gyógyulás az nem népünnepé, vagy valami különleges csoda a gyógyulás, hanem valami egészen más. És Jézus oda megy ehhez az emberhez, és megkérdezi tőle, hogy akarsz-e meggyógyulni. Hát ez szinte bántó ez a kérdés, ám mit akarna más, tehát meg akar gyógyulni. És világos dolog ugyanakkor, hogy egy bajba jutott, súlyos beteg, hosszantartó súlyos beteg ember, ugye szaknyelven szólva, hospitalizálódik, életformává válik a betegség. Erre nézve elég sok tapasztalatot gyűjtöttünk szerintem, akár a saját környezetünkben is, vagy netán még magunkkal is. És lépünk azért egyel tovább, ugye ha valaki az egész életét ágyban tölti, tolókocsiban tölti, légzőkészüléken tölti, ugye, és még sokféle dolgot el tudunk képzelni, ott föl lehet-e tenni ezt a kérdést, hogy kórház lelkét bemegyek látogatni, és ott van valaki egy ilyen masinán, hogy akarsz-e meggyógyulni? Hát nem teszem föl ezt a kérdést, ugye? Ezért döbbenetes Jézusnak ez a kérdés. Hát mit válaszoljon erre a válasza? Ugye nem tud a vízhez jutni, ezért nem történik csoda. Mert nincs emberem, ezért nem történik csoda. De ezt érezzük, hogy azért ez így elég kiábrándító. Ha valaki bevinne, akkor meggyógyulnék. Ugye, hogy ez nem stimmel. Persze végtelenül szomorú állapot ez a sérültek sorsa. Ugye, uram, nincs emberem. Igazi diakóniai helyzet. Persze mai szemmel intézmények kérdése, támogassuk, és akkor nem kell ilyen kérdésekkel foglalkozni. Tehát akkor miért tette fel a kérdést Jézus? Máskor is gyógyított, és rá is kérdezett az illetőre, hogy hiszed-e ezt, hogy ez lehetséges, ugye, amikor az apát megkérdezi. Máskor meg nem. Ettől az embertől tulajdonképpen nem kérdezi ilyet. És itt látni kell azt, hogy a hit nem arról szól, hogy én akarok valamit, nagyon akarom, és ha jó keresztény vagyok, az Isten teljesíti, még ilyen helyzetben sem, amikor ennyire világos, hogy mire volna szüksége, és mit szeretne. Tehát nem az a hit, hogy ilyen beteg vagyok, és gyógyíts meg, Uram, és akkor még jobban hiszek. Ez az ember gyógyíthatatlan beteg volt, ebben telt el az élete, gyógyíthatatlan vagyok. Ezt mérte rám az Isten, és kész. Ugye? És ugye Jézus ezt tárja fel ezzel a kérdéssel, hogy tulajdonképpen be van fejezve az ő számára, az Isten kérdés is be van fejezve, így fogok maradni, és aztán Jézus, hogy na ez pogányság, ez hitetlenség. Akarsz-e meggyógyulni? Hiszed-e, hogy van legitimitása ennek a kérdésnek, ebben a totálisan 100 000-szer bebizonyított reménytelen helyzetben? Hogy itt vagyok évtizedek óta, de teljesen a te kezedbe teszek mindent, Uram. Ugye? Még a reménytelenségemet is, még a hitetlenségemet is. És ugye megint egy nagyon összetett pillanat következik. Kánai mennyegzőnél olvastuk ezt, amikor Jézus a vizet borrá változtatja, hogy ezt tette Jézus első jelként a galilei Kánában, így jelentette ki dicsőségét, és tanítványok hittek benne. Ugye Jézus csodái és jeleit, most ez a fontos, vagy csodái, ezek jelek voltak, az Isten országa jelenlétének és érkezésének és az ő Isten fiúságának a jelei. És ezt így be is tudjuk illeszteni a 38 éve beteg meggyógyításában, hogy az a jel, hogy mégis meggyógyult, ugye? De nem ez volt mégse a cél igazán. Ugye elhangzik ez a parancs, kelj fel, vedd a te ágyad és járj. Ez tulajdonképpen egy teremtési parancs, és lőd, ugye, és föl kell, és jár. Vállára veszi ezt a bizonyos gyékény göngyüleget, és jön. És rögtön a megjegyzés, hogy aznap pedig szombat volt. Tehát a meggyógyult pontosan tudta, hogy bármit vinni ilyenkor, még egy darab kis fát sem vihetett, mert megkövezték, az főben járó bűn. Nyilván nem mert Jézussal ellenkezni azok után, hogy ez történt vele, és aztán nem is tudta, hogy ez kicsoda, kellően utána járt, aki meggyógyította, és aztán így informált. A botrány persze kitört, és azt is kell látni, hogy nem a gyógyulás volt a jel, hanem a jel az volt, hogy a gyógyult megtörte a szombatot. Ezért mondta neki Jézus, hogy vedd föl a nyoszolját. Tehát mehetett volna nyoszolja nélkül is, az nem kellett a gyógyításhoz. Vedd föl a nyoszolyádat, és úgy menj. Az volt a jel, hogy megtörte a szombatot Jézus. Miért? Mert ő egy ilyen kis provokátor volt, ugye? Kinek a parancsára történt mindez? Annak, aki a szombatnak is ura. Az ő mesiás voltának és Isten fiúságának a jele, hogy ő megtöri a szombatot, mert ővé a szombat, ő megteheti. Ez az ember találkozott Jézussal a templomba, és Jézus mondta neki utána, hogy ímé meggyógyultál, többé ne vétkezz, hogy valami rosszabb ne történjék veled. Hát mit is vétkezhetett ez az ember ott a gyékényen? Vagy már igen rövid, egy órácska egészséges állapotban, és tulajdonképpen ugye az ő bűne az volt, ez a jánosi gondolat, hogy az Istentől nem várt semmit. Ez volt a bűne. Akkor is, ha teljesen reménytelen az állapota. És akkor mégis valami kivételes módon ez történik vele, nem nyílik ki a szeme. Hát mit csinál? Elmegy és feljelenti Jézust. Tetszik érteni ezt a helyzetet, ugye? Most Jézus nem ez haragszik rá azért, mert följelenti, de hogy ez történik vele, és elrohan a farizeus. Már tudom, hogy ki az ott van, ez a szombattörő. Vagyis ez azt jelenti, hogy az új teremtésben a régi maradt. Én azt mondjuk, de ez lehetetlen, hát az Isten újjászülte. Tudjuk, hogy nem lehetetlen, ugye? Bőven lehetséges, ugye? Ez a hitetlenség, ezért inti Jézus, ugye, hogy vigyázz, az Isten fia rajtad mutatta meg az ő dicsőségét, vigyázz, nehogy valahogy megint oda kerülj, ahonnan kiemelt. El ne menj a saját üdvösséged mellett. Ugye ezt érezzük, ezt a hihetetlen feszültség, lehetetlen helyzetet, ugye? Hogy meggyógyítsa, megszabadítsa, kiemeli, fölragyog rajta az Isten dicsősége, és utána elmegy és följelenti. Ugye Róma 11-ben mondja az apostol, lásd meg tehát az Isten jóságát és keménységét, azok iránt, akik elvesztek a keménységét, irántad pedig a jóságát, ha megmaradsz abban a jóságban, különben te is kivágatsz. Ugye ez egy nagyon kemény rész, a kiválasztásról beszél, ebben most nem megyünk bele, a pozitív oldala ez, hogy irántad pedig jóságát, te, ha megmaradsz abban, különben te is kivágasz. Hát ez az ember nem maradt meg. Ezért szomorú ez a történet, bármilyen happy endes is, mert meggyógyult. Ugye ez a drámai ebben a tulajdonképpen szép történetben, hogy az ember innen nézve, vagy ezen adatok alapján akkor bukik el, amikor Jézus meggyógyítja. Mindenki más, mondjuk így, hogy normális bibliai alak, akkor hitre jut. Hát persze. És ez nem. Amikor kijelenti magát az ő gyógyításán keresztül, akkor elbukik. Ugye ezt mondja, hogy az én atyám mindez idáig munkálkodik, én is munkálkodom. Valahogyan át kell éreznünk ezt a magunk dolgaiban is, ezt a különösnek nevezhető történetet. Ugye a samáriai asszonynál olvasjuk ezt, hogy az ő szavának, tudnélik Jézusnak, sokkal többen hittek a kapernaumi századosnál, vagy a Krisztviselőnél hitt az ember a szónak, melyet Jézus mondott neki. Tehát mindenhol fontos a hit, ettől az embertől nem vár Jézus hitet, hanem meggyógyítja, és utána figyelmezteti, vigyázz, többé ne vétkezzél. És a vétek, ahogy mondtam, elsősorban az, hogy úgy él tovább, mintha nem is találkozott volna szabadító, üdvözítő Istennel. De Jézus ugye erre az ellenséges magatartásra is válaszol, amikor azt mondja, az én atyám mindez idáig munkálkodik, én is munkálkodom, ugye a zsidó gondolkodásban Isten szombaton megpihen a világra irányuló munkájától, de a jutalmazás büntetéstől nem. Jézus a bűnösöknek adott kegyelem munkáját végzi, ezért gyógyít szombaton, mert már eleve az is tilos, és ezt teszi, amit az atyával teljes egységben tennie kell, és mondja, hogy vedd föl, és vigyed a nyomszajádat, ugye? Tehát nem a fele baráti szeretet okán gyógyít Jézus, és lesz a szombat ura, hanem az ő atyával való egyenlősége. Ugye ez az egész történetnek a titka. Ezt ugyan főben járó bűnként jegyzik a kortársak. Ugye egy ember van ebben az egészben, aki tudja, hogy ez valós, szabadítást, bűnbocsánatot is jelent.
és ez messze több, mint a szombat nyugalma. Igen, valóban megpihen az Isten a hetedik napon az írás szerint, de most egyel tovább lépünk, csak utalásszerűen, mi lenne a világból, ha Isten nem munkálkodna. Ugye, mert van a teremtés történet első, második része, nagyon szép, és ott van a harmadik, az is a teremtett világ, mi van ott? A csőd, a bűneset, az összeomlás, ugye? Az Istennek munkálkodni kell, és el is kezdi ezt a munkálkodást. Éppen a szombat megtörése lesz ezáltal a jel, és ezért kell Jézushoz csatlakozni, hinni benne, elfogadni az általa hozott bűnbocsánatot és szabadítást. Tehát maga a történet is egy figyelmeztető jel, Jézus ma is munkálkodik, igéje és szent lelke által, és ez az záró mondat, hogy ne menjünk el mellette, mintha ez nem történne. Mert akkor úgy járunk, mint ez az ember, aki elmegy az üdvössége mellett, hiszen áldjon meg bennünket. Amen. A 391. énekünk 5. és 6. versét énekeljük. Urunk Istenünk, köszönjük a figyelmeztetést, hogy el ne feledkezzünk arról, amit te adtál ennek a világnak, nem csak egy-egy ember gyógyítottál meg, hanem az egész világot meggyógyítottad a te áldozatoddal. És azt tapasztaljuk, hogy szinte az egész világ elfeledkezik erről. De azért nagyon sokan vannak, számtalan nép, számtalan ember, aki hordozza magában a találkozás nagy élményét. És kérünk arra, hogy ebben mindig újra és újra erősíts meg bennünket. Mert különleges csoda az, amikor a tőled elfordult és elfajult nemzetség mégis egyszer csak ráébred arra, hogy ki az ő gyógyítója, hogy ki az, aki igazából jót akar neki a szónak most a legteljesebb értelmében. Hogy legyünk mi olyanok, akik ezt átéljük, akik ezt értjük, tudjuk, képviseljük és igyekszünk továbbadni. És könyörgünk azokért, akik ebben a világban reménytelenül járnak, most nem csak a szegények, az üldözöttek, hanem éppen a jólétben élőknek a tömegei nem tudják, hogy mi történik velük, nem tudják, hogy mennyit tettél értük, és nem értékelik igazán. ne engedd ezt a lelki-szellemi nyomorúságot terjedni a világba. Kérünk, hogy áldj meg bennünket. Hogy könyörögjünk a szomorúakért, akik gyászolnak, akiket igazán nagy veszteségek értek, és szinte lelkileg levénultak. Hogy könyörögjünk azokért, akik testi-lelki nyavajákat hordanak, és emberileg szólva nemigen gyógyulnak. Erősíts meg őket, és gyógyíts meg őket, és tölts meg a szívüket igazi reménységgel. És most, édesatyánk, lassan közeledve a nyár végén, most már tekintetünket intézményeinkre is vetjük, és könyörgünk az iskoláért, az óvodáért, könyörgünk mindazokért az elképzelésekért, amiket szeretnénk megvalósítani. Akkor van értelme ennek a sok küzdelemnek, ha te azt megáldod. És kérünk, ami egész népünkért, először egyházunkért, gyülekezetekért, könyörgünk azokért, akik téged keresnek, akár Budafokon, akár bárhol a világon, hogy megtaláljanak, hogy elérjenek hozzád, mert te elérsz hozzájuk. Légy velünk jövő hétnek minden napjaiban, hallgass meg a mi imádságunkat. Amen. Ti pedig így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Tehát foglaljuk el a helyünket, és hallgassuk meg a hirdetéseket. Pillanat, mert minden vasárnap el tudom úgy tüntetni ezen az asztalon, mint a szemüvegem, úgyhogy nézd, kell, hogy segíts rajta, nem tudom, hol van. Nincs, köszönöm. No, azt mondja, hogy a jövő héten a megszokott dolgok már lassan működésbe lépnek, az ifjúsági órákra gondolok, az énekarra. Vasárnap, ugye sok minden van, majd gondolk úr elmondja, ez 10 órakor itt, ugye az első osztályosoknak befogadó istentisztelet van, és 10:30-kor pedig kinn a szabad téren sátoros istentisztelet van. Hirdetem, hogy az igét Forris István presbiter testvérünk olvasta. A mai napon megkereszteltük Molnár Csilla és Olá Ferenc Bence nevű gyermekét, Isten áldja meg gyermeket és a családot is. Tegnap volt Toporánszki Anna Sára és Vég András, valamint Pap Ildikó és Gacs Gábor Gergely esküvője. Isten áldását kérjük a fiatalok életére. És akkor átadom a szót.
Kedves testvérek, a mai napon van vége a ifi tábornak. Remélem, hogy sokan gondoltak szeretettel rájuk, és hát azért nincsenek itt az ifisek, mert most jönnek éppen hoza a táborból. Szintén ma 3 órakor lesz jelnyelvi istentisztelet a Fasori templomban, erről hirdetés a templomajtón is található. Hát a heti program ugye az elég sűrű lesz, hogy elnézést kérek, de csak megerősíteni. Tehát 29-e és 31-e között lesz a Bogrács körül együtt lét az iskola elsős osztályaival, és ide Fraskoné 6-os Katalin presbiter testvérünknél várjuk a jelentkezőket, hogy tudjuk úgy fogadni őket, hogy itthon érezzék magukat a gyerekek is és a szüleik is. Tehát ugye az első nap 29-én lesznek az első ások, aztán a bések, illetve a cések. Szeptember 1-én 5 órakor lesz iskolánk tanítvító ünnepélye, amire szeretettel várunk minden gyülekezeti tagot is. 2-án és 3-án, tehát szombat és vasárnap lesz a Budafoki Pezsgős Borfesztivál, erre is várjuk a jelentkezőket, a segítőket, hiszen ez is egy nagy közösségi és bizonságtételi lehetőség. Szeptember 3-án lesz tehát a templomban a befogadó istentisztelet, és a szőlőskertben pedig fél 11-kor, tehát nem 10-kor, hanem fél 11-kor lesz a szőlőskerti istentisztelet. Ezért a úrvacsora az egy héttel később lesz, szeptember 10-én. Szeptember 5-én presbiteri gyűlés lesz, ennek a meghívóját kitettem a pénztárosi asztalhoz, kérem a presbitereket, hogy írják alá, illetve az iskola és óvoda képviselőit is. Szeptember 8-án pénteken nyugdíjas kör, az Evangélikus Múzeumot nézi meg a Deák téren, szintén hatos katánál lehet rá jelentkezni. A kárpátaljai testvéreink javára is be lehet fizetni továbbra is, illetve a mai persely pénzt a zsinak elnöksége kérésére az őrségi viharkárosultak javára küldjük el, ugye ezt többen biztos hallották a hírekből, hogy nagyon sok házat, de templomokat is megrongált augusztus 10-én a vihar, és ezért össze egy házi gyűjtés van az ő megsegítésükre. Kérem, hogy gondoljunk erre, és hát így az utolsó nyaralás hétvégén még, akinek belefér, az lazítson egy kicsit. Köszönöm szépen.
A 200. éneket énekeljük befejezésül, maradj kegyelmeddel. Törekedjetek az igazságra, hitre, a szeretetre, a békességre azokkal együtt, akik tiszta szívből hívják segítségül az Urat. Amen. Áldásul.